Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Rég voltam közöttetek, és hálás vagyok a Jóistennek, hogy itt lehetek. Mielőtt a felnőttekkel együtt gondolkodnánk, szeretnék a gyerekeknek egy kis történetet elmondani, vagyis először kérdezni szeretnék. Ha eltörik egy pohár vagy egy tányér, mit szoktatok vele csinálni?
Kidobni.
Így van. És ugye veszünk helyette másikat. Képzeljétek el, hogy Japánban kitaláltak erre egy olyan műveletet, amivel megmenthetik az edényeket, a poharakat, a bögréket, összeragasztják őket a törés helyén, és megvárják, amíg megszárad, mikor megszárad, ugye látszik a törés helye, hogy hol volt a törés, fogják a lakkot, tesznek bele aranyat, és az aranyjal, ezzel az aranyos lakkal körbe rajzolják a törés helyét. Nézzetek csak ide. És nagyon szép lesz ettől, bár látszik a sérülés helye, ugye? Lehet látni, hogy hol tört el a tányér, de mégis használható lesz, és szép ez az edény. És ezt a műveletet úgy hívják, hogy kintsugi művelet, és ezt azért mondtam el nektek és a felnőtteknek is, mert ugye, ha az életünkben azért történnek olyanok, amik fájnak, ami sebet okoznak nekünk, ugye megbánt valaki téged, vagy éppenséggel valami rosszat tettünk, és az is fáj nekünk, amikor figyelmeztetnek bennünket, és ott marad a lelkünkben a seb. Mit gondoltok? Ki a mi mesterünk? Kintsugi mesterünk, aki ezt a sebet begyógyítja? Jézus, így van. Köszönöm szépen. Jézus gyógyítja be, és mit gondoltok, az arany lak helyett ő mit használ gyógyírként?
Az imát.
Az imát, aztán az ő szeretetét. És a szeretet az még értékesebb az aranynál is. Szeretnék egy ígét felolvasni nektek ezzel kapcsolatban. Ézsaiás könyve 38. fejezetéből a 17. verset. És itt ez az ige azt mondja, ami nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is sokat mondó, hogy megtanít bennünket arra, hogy minden nehézséget áldásnak vegyünk. Azt mondja az ige, Ézsaiás könyve 38. fejezet, 17. verse, imé áldásult volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontál engem a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűnömet. Tehát ugye itt is megjelenik a szeretet, hogy az ő szeretetével vonj ki bennünket, és gyógyít meg. És nem csak a gyerekeknek, hanem nekünk felnőtteknek is. Bár a heg megmarad, de az Isten szeretete ezt a heget gyógyítja. És mit gondoltok, miért jó, ha megmarad a heg? Emlékeztet. Így van. Tanít benneteket is, hogy többé ne csináljunk olyat, ami fájdalmat és szenvedést okoz. És bennünket, felnőtteket is ugyanerre figyelmeztet ez a heg. És jó tudni, hogy bár a heg megmarad, de a mi mesterünk az ő szeretetével begyógyította ezt a heget. És most még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőtt kicsit kapcsolódik ehhez a történethez, ami együtt gondolkodásunk témája. Miért is van szükségünk közbenjárói szolgálatra? Miért van szükségünk közbenjáróra? Mit gondoltok? Miért van szüksége az embernek arra, hogy valaki közben járjon érte? Igen. Két igét szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban. Ézsaiás könyve 59. fejezetéből a második verset. Majd Zsoltárok 5. fejezetéből az 5. verse. Tehát Ézsaiás könyve 59. fejezet 2. verse így szól: hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istentől, a ti bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek. És a Zsoltárok 5.5-ben pedig így szól az ige: mert nem olyan Isten vagy te, aki a hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Tehát azt mondja az ige, hogy bennünket az Istentől a mi bűneink, a mi gyengeségünk választ el, és ezért van szükségünk arra, hogy legyen közben járó, aki közben jár érettünk az Atyánál. A mi bűneink választanak el az Istentől, és ki is az egyetlen közben járó, aki ezt a szerepet, ezt a feladatot betöltheti? Jézus Krisztus, így van. Hadd kérdezzem meg, miért töltheti be ezt a közbenjárói szolgálatot? Mit tett ő értünk? Igen. És? Emberré, igen. Helyünkre állt. Vagyis átvállalta a mi bűneinket. Csak az lehet közben járó, ugye, aki az életét adja, aki elszenvedi azt a büntetést, amit nekünk kéne elszenvednünk, magára vállalta ennek a szenvedését, és így kérhet bűnbocsánatot az ember számára, neki tulajdonítva az ő tiszta életét. Olyan sokszor gondolkozom azon, hogy különböző vallásokban annyiféle szent van, és szinte közbenjáróként imádkoznak érte. Ugye a szombatiskolában említettem, hogy egy katolikus csoportban most éppen a 10 parancsolatot vesszük, és feltettem azt a kérdést, hogy ki a mi közbenjárónk. És egy csomó ember azt válaszolta rá, hogy Jézus, de egyetlen egy, és sajnálom, hogy nem láttátok annak az asszonynak az arcát, Mária. És nekem ez olyan különös volt, mert olyan őszinte, tényleg olyan őszinte módon nyilvánult meg ebben, ő abszolút, ugye így tanították őt, abszolút így értette, hogy Mária is meg is lepődött, remélem, hogy nem rosszul csapódott le benne, de ezért lehet csak ő a közben járunk, mert ő büntelen volt, lejött értünk, meghalt, az ő tiszta életét így nekünk tulajdonítva szabadíthat meg, szabadíthat fel a bűntől. Krisztus áldozata közben járó szolgálatával együtt menti meg az embert. Ugye, hogyha az egyik nem lenne, a másik nem volna érvényes. Tehát nem csak a közben járása, hanem maga az, hogy áldozatként adta az ő életét, tehet bennünket tökéletessé, elfogadhatóvá az Isten számára. Jézus közbenjárói szolgálatát, hogy ez miben is nyilvánul meg, egy ószövetségi igehely alapján szeretném közösen átvenni veletek. Ez az ószövetség ige, vagyis proféta, aki ezt a látomást kapta, röviddel a babiloni fogság, ugye Izrael népének babiloni fogsága után élt, Zakariás. És ezt a látomást időszámításunk előtt 520 és 518 között kapta, konkrét idő ugye nincsen, de így behatárolva, Zakariás ezt a látomást, amit Zakariás könyve 3. fejezetéből olvasnánk föl, és ugye ennek az igén szakasznak a felolvasásával mi is egy bepillantást nyerünk abban, hogy mit is jelent Jézus főpapi szolgálata. Tehát Zakariás könyve 3. fejezetéből az 7. verset szeretném olvasni. Azután megmutatá nékem Józsuát a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és Sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondá az Úr Sátánnak: dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadta Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszögé. Józsua pedig szennyes ruhába volt öltözve, és állt az angyal előtt, és szóla is mondta az előtte állóknak, mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondanéki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. És azután mondám, tegyetek fejére tiszta süveget, feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték őt, az Úrnak angyala pedig ott áll. És bizonyságot tesz az Úrnak angyala Józsuának, mondván, ezt mondja a seregeknek, Ura, ha az én utaimban jársz, és az én parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házamnak, sőt, őrizni fogod az én pitvaraimat, és kis bejárást engedek neked, ez itt állók között. Különös, de tényleg csak ezen a látomáson keresztül nyerhetünk bepillantást, hogy mi is folyik, milyen szolgálatot végez Jézus a Szentek Szentjében. Mit is láttunk itt? Látta Zakariás Józsuát, ugye az akkor élő és szolgálatot teljesítő főpapot, aki ott áll az Úr angyala előtt, és azt is látja, hogy nem csak ő áll ott, hanem még valaki. Ki is volt ez, aki ott állt mellette? Sátán. Hadd kérdezem meg, hogy mit is mond az íge Sátánról? Ugye azt olvastuk az ígében, hogy ott áll a jobb keze felől, hogy vádolja őt. Az embert vádolja Sátán. Olyan különös, nem, hogy ő az, aki rosszra, bűnre csábít, és aztán ő az, aki vádol. És ugye tisztában vagyunk azzal, hogy nem csak az Isten előtt vádol, hanem biztos, hogy tapasztaltátok, amikor ugye az önvád marcangol, hogy méltatlan vagy mindenre, hogy semmire nem vagy méltó, hogy az Isten annyira bűnös vagy, hogy az Isten téged elfelejt, és ne is keresd az Istent, mert az Istennél te menthetetlen vagy. Jézus úgy fogalmazta meg Sátán lényét és a Sátán jelenlétét, Sátánnak a magaviseletét. János Evangélium 8. fejezet 44. versében nem olvasnám az ígét, csak a lényegét mondanám, emberölő volt kezdettől fogva. Vagyis mit tett Sátán? Hát ha ő kivettetett, akkor egyetlen célja volt, hogy mindent és mindenkit romboljon és tönkre tegyen. Bűnre csábítja az embert, és ezzel kárhozatba taszítja az embert, és János Evangélium 8. fejezet 44. versében még az van, aki minek az atya? Hazugság atya. Kevesen tudják, hogy fő tevékenységéhez tartozik nem csak az, hogy kísértésbe vigyen, hanem az is, hogy bennünket vádoljon. Nem tudom, hogy vagytok ezzel, de nekem olyan döbbenetes, amikor ezzel szembesültem, hogy mennyire gonosz, tehát mennyire elvetemülté vált Sátán, azt elmondani nem lehet. Mert mit tesz az emberrel? Megkörnyékezés a gyenge pontját, amit nagyon jól ismer, gyenge pontján keresztül támadja. Egyszer valahol olvastam, hogy Sátán arra törekszik, hogy ne vegyük észre a csapdát, és szinte a küszöbbel egy szintbe nyomja a bűn kicsinségét, tehát hogy kicsinek lássa az ember, és ahogy elkövette, abban a pillanatban felrántja az egészet, mint egy betonfalál az ember előtt, az ő gyengesége, az ő bűne. Nem elégszik meg azzal, hogy az ember bűnbe viszi, hanem maga áll elő, hogy vádolja az Isten előtt. Ugye tudjuk jól, hogy az eredeti szövegben ugye a diabolos szó, a vádoló szó. Jelenések könyve 12. fejezet 10. versének a második része így szól, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Nem döbbenetes? Azon munkálkodik, hogy bennünket elbuktasson, elejtsen, és a másik nagy munkálkodása pedig az, hogy állandó jelleggel panaszkodik, bepanaszol bennünket, vádol bennünket az Isten előtt. Fontos tudni, hogy nem csak Józsuát vádolja. Ugye Józsua ez egy most képletes szerepet tölt be, mindannyiunkat jelez, mindannyiunknak meg kell jelenni az Isten színe előtt, és minden ember életében lejátszódik ez a vádolás, ez az egész per, mint Józsua esetében. Isten itt bemutatja, hogy milyen nehéz megszabadulni Sátántól. Mert valahogy a mi tudatunkban az van, hogy bűnre visz, de valahogy arról el szoktunk felejtkezni, hogy nem csak bűnbe visz, hanem vádol az Isten előtt. És azért ki kell mondani azt, hogy a vád igaz, nem? Mert bűnt követtünk el. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ebben hazudik. Az már más kérdés, hogy ő az, aki próbálkozik azzal, hogy minket elejtsen, de igaz. És mit akar az Istennél, vagyis hát ugye az Úrnál elérni? Mit akar ezzel elérni, hogy állandóan vádol bennünket? Hogy minket is kivessen az Úr. Hogy egyszerűen kimondja azt, hogy ez az ember bűnös, nincs remény hozzá, vagyis ezzel mit mond ki, hogy a tiéd. És erre vár Sátán, hogy az Isten kimondja azt, hogy ember, téged utadra engedlek, nincs remény hozzád. Szörnyű. Úgy belegondolok, hogy mennyire mély dolgokban mennyire mélységesen küzd azért, hogy mindenkit elveszítsen. Ellen White azt írja, hogy minden ember célpontja Sátánnak, de aki keresi az Isten közelségét, és aki szövetséget akar kötni az Istennel, így fogalmazza Ellen White, hogy személyes ellenségévé válik Sátánnak. Személyes ellenségévé. Azt olvassuk, hogy nem csak vádol bennünket, hanem igényt tart ránk. Borzasztó. Tudjátok, amikor készültem ezzel a témával, bizony sokszor megborzongtam, hogy mennyire nem akarjuk észrevenni, és nem akarjuk megérteni, hogy az Isten miből akar bennünket kimenteni. Valahogy úgy vagyunk vele, hogy vonjuk és édesgetjük a mi kívánságainkat, és mindig a másikra tekintünk, és azt mondjuk, hogy ó, ugyan már az enyém az övéhez képest semmi. És Jézus mit mond? Ha nem szabadíthat meg tőle, az a kisebb is elveszít. Arra vár és arra vágyik, hogy segítsen. Ugye ez ige egyértelműen kimondja, Prédikátorok könyve 7. fejezet 20. versében, hogy nem vagyunk tökéletesek. Azt mondja az ige, mert nincs egy igaz ember is a Földön. Tehát nem vagyunk tökéletesek. Tökéletlenek vagyunk, és a tökéletlenségünket csak egyedül Krisztus közelsége, Krisztus áldozata tudja folyamatosan tökéletesebbé, teljes tökéletességig javítani, jobbítani. Hadd kérdezzem meg, itt azt írja az ige, hogy Józsua ott áll az angyal előtt, miben? Szennyes ruhában. Mi a szennyes ruha? Kérlek benneteket, mindenki hallja kicsit hangosabban. A tökéletlen jellemünk, így van. A tökéletlen, az emberi jellem, az ember álnoksága, a belső élet tisztátalansága az, a lelki gyöngeség, ami ezt a szennyeződést okozza számunkra. Igen. Igen. Azért ha nézzük tovább az ígét, ugye azt látjuk, hogy bár ott áll Józsua a főpap előtt, vagyis az angyal előtt, Sátán is ott áll, de mi a csodálatos ebben a történetben? Reménytelenül állott Józsua? Mi az ő reménysége? Így van, köszönöm szépen. Miközben Józsuától azért egy pillanatra még visszatérnék oda, hogy mit tesz Józsua? Hivatkozik a semmit. Némán áll, így van. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy könnyű ott állni? Van egy hasonló történet az Új Szövetségben, ahol szintén lejátszódik egy ilyen esemény, ugye tékozló fiúra gondolok, hogy mit is tett ez a fiú. Még életébe kikérte az atyai just, aztán eltékozolta, és amikor még milyen állapotban is látjuk a fordulópont alatt ezt az embert? A moslékos vájú mellett, így van. És ott, ugye látszólag külsőleg még az ember nem veszi észre, de van egy döntés. Felkelek, és elmegyek. Ugye nem azt kéri, ahogy megfogalmazza, nem azt kéri, hogy helyezze vissza az ő atya, ahonnét kiesett, hanem mire hivatkozik, vagyis mi az, ami erőt ad, hogy még a béreseknek is jobb dolguk van, mint nekem. Hogy tegyen olyanná, mint a béresek közül egy. Annyira elgondolkodtatott az, hogy mit tehetünk, amikor az ítélőszék előtt megjelenünk? Amit Józsua tett. Oda menni, állni, nem mentegetőzni, elismerni és beismerni, hogy bűnösök vagyunk és kegyelemre szorultak. Így van? Fontos megértenünk, hogy az Isten végtelenül szeret, bár nehéz dolgokon kell keresztül menni az embernek, de ha az ember meghozza azt a döntését, hogy igen, én felmerem vállalni, hogy bűnt követtem el, felmerem vállalni, hogy fájdalmat okoztam az Istennek, felmerem vállalni, hogy helytelen volt az életvitelem, és engedem, hogy a bűnfelismerés az mire is késztessen, ugye a Szentlélek munkája által? Bűnbánatra. Elmegyek, és az Isten előtt, ugye az Úr előtt bevallom az én bűnömet. Amikor Józsua ott áll az angyal előtt, és szennyes ruhájában valami történik még. Mit is olvasunk? És szól és mondta az előtte állóknak, vegyétek le róla a szennyes ruhát. Hadd kérdezzem meg, mit is jelent ez? Mi kell ahhoz, hogy mi a szennyes ruhánktól megszabaduljunk? Külső segítség. Segítség kell hozzá, mert mi nem tudunk megszabadulni. Krisztusnak kell nekünk tulajdonítania az ő tiszta életét, hogy meg tudjunk szabadulni a mi szennyes ruhánktól. És ugye fel is hívja a figyelmét, lásd, levettem rólad. Te nem tudod levenni, de ha oda jössz én hozzám, én le tudom rólad venni. Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. És utána történik még egy dolog. Olvassuk a következő verset. Mit is kér az Úr angyala? Tegyetek fejére tiszta süveget. És ruhákba öltöztették őt, az Úrnak angyala pedig ott állt. Hadd kérdezzem meg, hol olvasunk a Bibliába a süvegről? És mit is jelent a süveg az ember fején. Mi van a süvegre írva? Köszönöm szépen. Ugye Mózes második könyve 23. fejezetében olvashatunk erről. Ja, bocsánat, nem. Nem. Pillanat. Itt, amikor megjelenik Jézus, megtalálom majd ezt az igét, csak egy kicsit később. Tehát a legfőbb küldött maga Jézus, és Jézus ígéretet tesz arra, hogy az ember előtt megy, és az ember számíthat rá minden helyzetben. A fiú, aki kapcsolatot tart az emberiséggel, ő az első számú küldötte az Istennek, és ez a küldött, ez betölti a védő szerepét is az ember számára. Olyan különös ez az egész történet, és valahol itt azt mutatja be számunkra ez a jelenet, hogy nincs reménytelen helyzet az ember számára. Ha meg tudom tenni, hogy oda megyek, ha meg tudom tenni, hogy felkelek és elmegyek, elismerve és beismerve, hogy szükségem van Krisztusra, mi történik? Nem hagy el, nem küld el, hanem azt mondja, hogy leveszem rólad a te szennyes ruhádat, és tiszta ruhát kapsz, tiszta jellemet, ha engeded. Hadd kérdezzem meg tőletek, mit is jelent ez, hogy avagy nem tűzből kikapott üszögé? Láttatok már ilyen üszköt? Milyen ez az üszög? Fekete? Piszkos? És óvatosan kell hozzányúlni, mert forró is, de szétesik. Tehát már majdnem a szétesés határán van. És ugye egy kicsit bejön ez a történet, amit az előbb a gyerekeknek mondtam, hogy ha az Isten szeretete nem vesz körül, akkor már használhatatlanok vagyunk, akkor már semmik vagyunk. Szétesünk, szétporladunk. De azt mondja, hogy ő ha ennyi reménységet és kapaszkodást lát bennünket, akkor ő kikap bennünket a tűzből. És azt mondja, hogy megment. Olyan csodálatos ígéret ez az ember számára, hogy bármennyire is reménytelennek látjuk a helyzetünket, bármennyire is kimondjuk magunkról azt, hogy mi reménytelen állapotban vagyunk, bármennyire megvan bennünk az, hogy elveszítettük az erőnket, a hitünket bizonyos szinten, a reménységünket, azt mondja az ige, hogy ha mi felkiáltunk, ha fel tudunk kiáltani, ha kérjük az Isten segítséget, még ha annyira tönkrementünk, mint az üszög, még akkor is kikaphat bennünket, és az helyreállíthatja a mi életünket. Ami fontos, az az, hogy meg tudjuk tenni azt a lépést, hogy felkelek és elmegyek, és azt, amit Józsua megtett, hogy nem próbálom mentegetni magam, hanem ott állok, és várok, hogy az Isten végtelen szeretete levegye ezt a terhet rólunk, rólam. Gondolkoztam azon a tékozó fiúval kapcsolatban, ugye ő fizikálisan érezte, hogy nincs, hogy távol került az atyai háztól. Nem tudom, hogy vagytok vele, de ugye mi fizikálisan ezt nem tapasztaljuk, csak azt látjuk, hogy jönnek a kudarcok, jönnek a próbák, jönnek a nehézségek, és arra kell rádöbbennünk, hogy valami nem stimmel, valami történik velünk. Mit gondoltok, hogy mi lehet ez? Ahogy a tékozló fiú távol került az atyai háztól, ugyanúgy, ha nem is fizikálisan, de lelkileg mi is távol kerülhetünk az atyai háztól, amikor gyengeségeket engedünk meg az életünkben, amikor megengedjük azt, hogy az Isten képet valami eltakarja, Isten és közénk valamit beengedünk, egy gyengeséget, egy indulatot, tehát bármi eltakarhatja. Az első feltétel, hogy felkelvén elmegyek, észrevegyem, hogy nem vagyok az apai háznál, hogy magamra maradtam, és hogy milyen mély is tud lenni ez az eltávolodás, nagyon jellemző az utolsó idők népére. Milyen nép is az utolsó idők népe? Ugye a Laodicea mit is mond magáról? Semmire sincs szükségem. Vagyis mit mond ki ezzel? Hogy nem csak, hogy semmire, hanem senkire. Még az Istenre sincs szükségem. És az ige azt mondja, és közben nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, vak és mezítelen. Olyan vaksággal megvert nép, amely azt hiszi, hogy gazdag, és közben pedig ő a nyomorult és szegény. Nem könnyű ezt a lépést megtenni. Nem könnyű elismerni és beismerni. Nem tudom, hogy vagytok vele, de nagyon idézi az embernek a viselkedését, amikor a gyerekeinken látjuk azt, hogy valami rosszat tettek, mennyire nehezen tudják bevallani. Ugye? De ha a gyerekkorunkra emlékszünk, azért nekünk is voltak olyanok, amikor olyan nehéz volt bevallani. És úgy visszaemlékszem, hogy amikor végre ki tudtam mondani, és az én anyukám vagy az apukám megbocsátott, akkor szinte repültem az örömtől, hogy ezt a terhet nem kell tovább cipelnem. Az Isten is erre vár, hogy felszabadíthasson bennünket ettől a nyomorúságtól. És amit még meg szeretnék említeni, hogy Sátán vádoló munkája nem csak az, hogy az Isten előtt vádol, hanem belülről vádol bennünket. Felnagyítja a mi méltatlanságunkat, hogy nincs miért az Istenhez menni. Nem tudom, találkoztatok már olyan emberekkel, aki azt mondta, hogy magáról, hogy ő reménytelen. Ő kimondta azt, hogy ő annyira bűnös, hogy az Isten egy ilyen emberre már nem szán időt. És egy ilyen embert meggyőzni arról, hogy de neked is van reménység, azt nem szabad feladni, mert hogyha te változtatni akarsz, vágysz a jobb után, az Istennél nincs lehetetlen. Hiába próbálja Sátán bennünk a lelkiismeret szavát úgy felhasználni, hogy vádoljon egyre jobban, kimondva azt, hogy hozzád már nincs remény. És sokszor érezzük azt, hogy mulasztásunk van önmagunkkal szemben, embertársainkkal szemben. És ott van a rettegés, hogy van-e reménységünk, van-e megbocsátás. De mibe kell megerősödnünk? Ha mi őszinte szívvel, őszintén vágyunk az Isten közelségéhez, vágyunk szabadulni ettől az élettől, akkor van szabadulás, van kiút. Szeretnék egy Zsoltár igét felolvasni, a 107. Zsoltár. És ha kérhetném, hogy valaki felolvassa. Második, harmadik verse, és a 10. verstől a 14. versig. Tehát 107. Zsoltár, második, harmadik verse, és a 10-től a 14-ig. Kérhetném, ha valaki felolvasná, akinek megvan.
107, 2-től a 3.
2-3 és a 10-től 14-ig.
Ezt mondják az Úrnak megváltottai, akiket megváltott a szorongatónak kezéből, és akiket összegyűjtött a különböző földekről, napkelet és napnyugat felől, északról és a tenger felől. Akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek, megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal, mert ellenszegültek az Isten beszédének és a felségesnek tanácsát megutálták. Azért megalázta az ő szívüket nyomorúsággal, elestek és nem volt segítségük. De az Úrhoz kiáltanak szorultságokban, sanyarúságokból kiszabadítá őket, kihozá őket a sötétségből és a halálnak árnyékából, köteleiket pedig elszaggatá.
Igen, köszönöm szépen. Igen. Tehát mit is mond ki ez a zsoltáros, hogy akiket megváltott a szorongatásból, először hogy érzik magukat? Hogy reménytelen a helyzetük. Úgy érzik, hogy reménytelen az állapotuk. De mégis mit tesznek? Azt mondja, hogy de az Úrhoz kiáltanak. Ugye a 130. Zsoltár mondja, hogy a mélységből kiáltok hozzád. És az Isten abból a mélységből ki tudja az embert emelni. Kihozá őket a sötétségből és a halálnak árnyékából, köteleiket pedig elszaggatá. Ha bele is sodrodunk olyan hibába, nem szabad elkeseredni, elcsüggedni, bármennyire is úgy érezzük, hogy ez szinte megbocsáthatatlan. Az Istennél van remény. Ha őszinte a vágyunk az Isten Istenhez közelíteni, az Isten nem vetel magától. Ugye azt olvastuk a Zakariási ígében, hogy külső segítség kell ahhoz, hogy levegyük a szennyes ruhát, de ha mi ezt elfogadjuk, akkor a mi jellemünket jobbítja, javítja. Ugye, amit a szövetségkötésünknél nekünk tulajdonít, az a megszentelődés útján a részünké fog válni. A Bibliában a ruha, ahogy említettük, az emberi jellemét jelzi, de mit jelent a tiszta ruha? Mit jelent a fehér ruha? Jelenések könyve 19. fejezet 8. versében azt mondja az ige, és adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedete. Így van. A tiszta élet, tehát jelenti a fehér ruha. Olyan csodálatos az, hogy az Isten nem csak a bűnt bocsátja meg, hanem meg is akar szabadítani a bűntől. Sőt, ugye, ahogy az előbb mondtam, hogy amikor fel tudunk szabadulni a bűntelje alól, az egy olyan csodálatos állapot. A lelkiismeret terhétől, önvádtól, bűntudattól, ami a legnagyobb teher az ember számára, az Istenettől fel tud szabadítani. De ez valamire kell, hogy kötelezzen is bennünket. A felszabadítás az azt is jelenti, hogy törekszem arra, hogy el is hagyjam, kérve az Isten segítségét. A 32. Zsoltár szemlélteti ezt nagyon jól, hogy milyen is, amikor szinte agyon nyom a bűnteher. A 3. és a 4. verset olvastam, míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt, míg éjjel-nappal rám nehezedik kezed, életerőm ellankadt, mint ez a nyár hevében, nem így van? Szóval amikor a bűntudat ránk nyomódik, szinte agyon nyom bennünket, úgy érezzük, hogy alig élünk. Minden egyes megalkuvása bűnnel mély nyomot hagy az ember lelkében. Azt mondja Jeremiás könyve 17. fejezetében, hogy Júda vétke vastollal és gyémánt heggyel. Tehát mit mond ki? Hogy heget hagy, sebet hagy. És ugye visszatérve a kis történetre, hogy ez az, bár a seb, a heg, az megmarad, de az Isten begyógyítja az ő végtelen kegyelmével és szeretetével ezt a sebet. Mikor tud ez a gyógyulás rétre jönni? Mi a megoldás? A 32. Zsoltár 5. verse, vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem, és te levetted rólam bűneimnek terhét. Ugye, ahogy Józsuának is mondja, hogy lásd, levettem rólad a te álnokságodat. És most szeretném az ige helyet mondani a papi süveggel kapcsolatban. Mózes második könyve 28. fejezetében a 4. és a 36-37. Versben írja le azt, ugye itt a papi öltözéket mondja, és ugye egy kis lapocskán a süvegre az volt írva, hogy szentség az Úrnak. Mit is jelent ez? Mit jelent ez, hogy ha ő megszabadít a bűntől, a fejünkre tiszta süveg kerül, mit jelent ez, hogy szentség az Úrnak? Ugye ez elkülönítése az Isten számára, az ember élete, ez ezt jelzi. Mi kell ehhez? Mi kell ehhez, hogy ezeket, tehát a tiszta ruhát és a süveget a fejünkre helyezzék? Már megfogalmaztuk a bűnbánat. Timóteushoz írt első levél, 5. fejezet 24. versében azt mondja az ige, némely embereknek bűnei előttük mennek az ítéletre, és némely embernek pedig hátuk mögött követi őt. Mit jelez ez? Hogy melyiket tudja Jézus levenni rólunk? Amit megbántunk, amit bevallottunk, amit megbántunk, amit kértük az ő bocsánatát. Isten megbocsát, de ennek a megbocsátásnak van egy nagyon nagy feltétele az ember számára. Azt mondja, én megteszem érted. Én leveszem rólad a bűnterhet. De a feltételem, az pedig micsoda? Ha az én utaimba jársz, és megtartod, ugye, az én törvényeimet. Ha azt cselekszed, amit számodra lefektettem, ha azon az úton jársz, akkor tudlak körülvenni áldással, kegyelemmel. Ha engeded, hogy jobbá tegyem az életedet, ne csak ez a pillanat legyen, amikor megbántatod a bűnödet, hanem tényleg segítsen abban az Isten, és engedd, hogy segítsen abban, hogy az útján, az ő utain tudjunk járni. És mindannyiunk számára kívánom azt, hogy segítsen az Isten bennünket ahhoz, hogy ugyanúgy, ahogy a tékozló fiút, és ugyanúgy, ahogy bennünket is, nem csak béresként fogad vissza, hanem hova fogad vissza? Ahonnét kiestünk, oda fogad vissza. Kívánom, hogy mindannyian megtapasztaljuk, mit is jelent számunkra azt, hogy levettem álnokságodat, és mit jelent az, hogy felvenni a tiszta ruhát, a fehér ruhát, Isten igazságát. És tényleg, jó Isten, segítsen bennünket ahhoz, hogy bárha merünk őszintén a tükörbe nézni, akkor ott meglátjuk a hibákat, de ezek a hibák ne elkeserítsenek, hanem egyre közelebb vigyenek bennünket az Istenhez, beismerve és elismerve, hogy nélküle semmik, de vele együtt minden vagyunk. A jó Isten segítsen benneteket is, és engem is ahhoz, hogy olyan tökéletessé váljon a mi tisztításunk, hogy amikor eljön, akkor ne legyen rajtunk se szeplő, se sömörködés, se aféle, és ki tudja mondani azt, hogy nyertek én atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, amit számotokra készített. Kívánom azt, hogy a jó Isten segítsen ahhoz, hogy ti is mindannyian megérhessük és megélhessük ezt az állapotot az ő kegyelméből. Amen.